Talán érdemes azzal kezdeni, hogy az amerikai kormányzatok most már visszamenőlegesen legalább 3-4 kormányzatra is folyamatosan azt kérte az európai szövetségesektől, hogy nagyobb részt vállaljanak az európai biztonság szavatolásában, és gyakorlatilag már az Obama adminisztráció óta gyakorlatilag folyamatosan napirenden van a védelmi kiadások növelése. Ugye a 2%-os GDP arányos kiadási célkitűzést azt már rögzítettük, ugye az egy politikailag elfogadott szint volt, de hát ez már évek óta napirenden van, hogy Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a védelméhez. És gyakorlatilag ez a most a mai napon a bizottság által felvázolt javaslat, az abban próbál segítséget nyújtani a tagállamoknak, hogy megteremtse azt a költségvetési mozgásteret, hogy adott esetben ez a 2%-os szint, ami egyébként nem minden tagállam éri el, tehát még mindig van 4-5 olyan nagyobb ország élükön, Olaszországgal, Spanyolországgal, főleg a déli országokban, ahol ez a védelmi kiadás még csak egy 1,5%-át érte el a GDP-nek. De hosszú távon, illetve középtávon az a cél, hogy ez a GDP arányos védelmi kiadás legalább 3-3,5%-ot érjen el. Tehát ilyen szempontból ez a NATO, illetve az Egyesült Államok érdekének is megfelel ez a célkitűzés.
Abban segítene nekünk, vagy azért lenne jó Európából nézve, mert jobban tudnánk így akkor esetleg védekezni egy potenciális orosz agresszió ellen, akár ugye Emmanuel Macron francia elnök fogalmazott úgy, hogy Vladimir Putyinnak a következő célpontja akár a Románia is lehet, Románia, ami NATO tagország.
Így van, igazából ugye azt kell látni, hogy az elmúlt 80 évben, tulajdonképpen a második világháború óta az európai biztonsági rendszert, azt tulajdonképpen az Egyesült Államok tartotta fönn. Ha úgy tetszik, az Európai Unió egyfajta potyautas szerepet játszott. Most ez az időszak megváltozott, nyilván az Egyesült Államoknak a figyelme elsősorban Kínára, illetve az ázsiai kontinensre helyeződik át Európáról, és ha az Egyesült Államok ezeket a katonai kapacitásait inkább a keleti oldalon szeretné lekötni, akkor nyilván az itt kieső kapacitásokat az Európai Unió tagállamainak és országainak kell megteremteni. Zárójelben azért megjegyzem, hogy nem csak az Európai Unió tagállamai, hanem olyan országoknak az együttműködése is szóval, mint az Egyesült Királyság vagy Norvégia, amelyek ugye nem az EU tagállamai, de a NATO partnerek erősítik.
Milyen köze lehet ennek a mostani felfegyverkezési tervnek ahhoz, hogy visszatért Donald Trump, aki egyrészt mondott már olyat, hogy 5%-ra kéne emelni a védelmi kiadásokat, amit még az Egyesült Államok sem ér el amúgy, de hogy ugye Európában vannak olyan országok, amelyek a 2%-ot sem érik el, illetve mennyire érez Európa veszélyt, fenyegetettséget olyan szinten, hogy ha baj lesz, akkor Amerika nem fogja megvédeni.
Én azt gondolom, hogy nyilván ez egy erőteljesebb nyomásgyakorlás az Egyesült Államok részéről, mint hogy az előbb már jeleztem, tulajdonképpen ez az elmúlt 3-4 amerikai adminisztrációnak a törekvése volt. Eddig nem sok eredményt értek el. Nyilván most az Egyesült Államok erőteljesebb nyomást gyakorol az európai partnerekre, hogy vállaljanak nagyobb felelősséget a saját biztonságukért. És azt gondolom, hogy itt a felgyorsult amerikai-orosz tárgyalások is tulajdonképpen ráirányították Európának a figyelmét arra, hogy bizony középtávon el kell azzal a szenárióval is gondolkozni, hogy mi van akkor, hogyha az Egyesült Államok kevesebb felelősséget vállal Európa biztonságért, akkor nincs más, Európának kell a helyébe lépnie, és azt gondolom, ez a felismerés vezet ahhoz, hogy tulajdonképpen most a csütörtöki csúcson remélhetőleg olyan politikai döntések születnek, amely megteremtik annak a lehetőségét, hogy a tagállamok középtávon adott esetben 3-3,5%-át a GDP-jüknek a védelmi kiadásokra fordítsák.
Mi lehet erre Amerika és pontosabban Donald Trump válasza, hogy Európa elkezdte megszervezni a saját fegyverkezését, vagy ha úgy tetszik, a saját hadseregét, mert ugye ezt is szóba hozta például a francia elnök.
Én azt gondolom, hogy azért még nagyon messze vagyunk attól, hogy egy önálló európai hadseregről, de adott esetben önálló európai védelmi kapacitásokról beszéljünk. Az biztos, hogy a transatlanti kapcsolatrendszer, a NATO, az még egy belátható 4-5 évig biztos, hogy szükséges ahhoz, hogy Európa biztonságát szavatolni lehessen, de nyilván az amerikaiaknak sem érdeke az, hogy kivonuljanak Európából, de az biztos, hogy érdekük, hogy azt a jelentős költségvetési hatást, amit ugye az elmúlt évtizedekben az európai biztonság védelmére költöttek, annak egy jelentős részét szeretnék más egyéb célokra fordítani, és ilyen szempontból tulajdonképpen megegyezik vagy egybevágnak az európai és az amerikai érdekek. De én nem gondolnám azt, hogy itt egy látványos szakításra fog sor kerülni. Az biztos, hogy most egy sokkal erőteljesebben operáló amerikai adminisztráció van, aminek nyilván a Trump elnöksége az egyik oka.
A Rearm Europe mit jelentene Ukrajna számára, hiszen ugye Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy szünetelteti a segélyszállítmányokat Ukrajnába, ez értendő mind a fegyverekre, mind pedig egyes elemzők vélekedése szerint a hírszerzési adatokra, és Európa, illetve az Európai Unió egyes tagállamai jelezték, hogy ők kitartanak Ukrajna mellett. Segít, vagy van köze egyáltalán ennek a tervnek Ukrajna támogatásához?
Igen, a Rearm Europe, amit tudott be a bizottság javaslatcsomagként, annak több eleme is van. Annak ugye az egyik legfontosabb legfontosabb eleme az, hogy a tagállami költségvetési mozgástereket tulajdonképpen segítse az unión belül. Ugye a költségvetési hiányok szempontjából egy viszonylag szigorú szabályrendszert ír erről az úgynevezett gazdaság és növekedési paktum, ugye 3% alatti költségvetési hiányoknak az elérését. Ebben segít az a vészhelyzeti záradék, amit most aktiválni akar a bizottság, amely arra vonatkozna, hogy a védelmi kiadások jelentős részét, vagy talán teljes egészét, ugye ennek a részét még nem ismerjük, azokat nem számítanák bele a költségvetési hiány számításban, ezzel kvázi lehetőséget biztosít a tagállamoknak, hogy a védelmi kiberuházásokra fordítsanak nagyobb összegeket, tehát egyfajta költségvetési mozgásteret biztosítanak az igen eladósodott európai tagállamok számára. De van egy 150 milliárdos hitel eszközös része is, amely tulajdonképpen uniós források biztosítása révén egy 150 milliárdos hitelt nyújtana a tagállamok számára, és ennek egy részét egyébként a tagállamok olyan eszközök beszerzésére fordíthatná, amelyeket aztán ezek továbbadhatnak az ukránoknak. Magyarán ebből a 150 milliárdos részből értelemszerűen lesz egy jelentős rész, amit a tagállamok adott esetben Ukrajnának adhatnak át. Ez nyilván az amerikai védelmi kiadásoknak átvállalását is jelentheti középtávon, de ugyanakkor ez egy mennyiségi megoldás. Ugye tudjuk, hogy azért vannak olyan védelmi eszközök, elsősorban légvédelmi rakéták és egyéb olyan amerikai eszközök, amelyek az előállítás az európai hadipar nem képes. Tehát a számok szintjén adott esetben ki tudná váltani az amerikai katonai kiadásokat, de azt gondolom, hogy vannak olyan védelmi kapacitások, amelyek csak is kizárólag az amerikai hadipar tudna előállítani hosszú távon.
Mi várható akkor a csütörtöki csúcson? El fogják fogadni ezt a tervezetet a tagállamok? Ugye Szlovákia bejelentette, pontosabban a szlovák miniszterelnök Robert Fico, hogy nem támogatja Ukrajnát, illetve Magyarország is ezen az állásponton van.
Ugye két kérdés van a napirenden. Az egyik kérdés, amiről az előbb beszéltünk, ez a hosszú távú európai védelmi kapacitásoknak a finanszírozása. Ebben azt gondolom, hogy a tagállamok többnyire azonos nézeteket vallanak, tehát azt várom, hogy ebből a Rearm Európos csomagjavaslatra, annak a fő elemeire politikailag ráborítsanak a tagállamok. A másik kérdés az a rövid távú ukrán segítségnyújtás adott esetben biztonsági garanciák megadása. Itt, ahogy ön is mondta, itt biztos, hogy nincsen tagállami egységes álláspont. Itt valószínűleg egy kisebb koalíció, tehát nem a 27-ek egésze, hanem 10-15 ország fog majd valószínűleg együttműködve előrelépni ebben a térben, de ebben látványosan nem lesz európai egység. Ez a második kérdés kapcsán.